Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Olyan művész, akit nem csak a színpadon jó látni, jó mellé ülni is. Allőrök és maszk nélkül beszélget, kedves személyisége, anyai szíve, sokakat elbűvöl. Számára a színház nem csupán hivatás, hanem szolgálat is. Ha már szólhat másokhoz, azt igyekszik jó célra fordítani. Ezért hiszem el neki, hogy a sors irányította az életét. Köszöntöm Önöket, Benkő Andrea vagyok. Vendégem a székesfehérvári Vörös Marti Színház Magyar Arany érdemkereszttel elismert színművésze Váradi Eszter Sára, akit Fehérvár színházáért díjjal és Vörös Marti gyűrűvel is kitüntettek. Nem fehérvári, budapesti. Budapesten is született?
Igen, én egy dősgyökeres pesti lány vagyok.
Amikor az ember egy kisgyereket lát felnőni, akkor általában azt szokta megmutatni, hogy az előadói készségei valahogy magasabb szintűek, mint a többieknek, hogy állandóan szeret a középpontban lenni. Önnél is így volt ez?
Én szerintem egy kifejezetten csendes és visszahúzódó kislány voltam, de közben alsó tagozatban volt egy tanárnéném, Huszti Marika néni, aki valamit láthatott bennem, mert azt hiszem másodikos voltam. A Marika néni nyár vége felé felszaladt hozzánk, és az anyukám kezébe nyomott egy verset, és azt mondta, hogy ezt az Eszterke fogja mondani az évnyitó ünnepségen, mire az én anyukám majdnem elájult, hogy ő, és hát megtanultuk a verset, és ott az egész iskola előtt, hogy ezt nekem kellett elmondani. Marika néni volt az, aki néptáncolni vitt, aki szavaló versenyeken indított, mindig volt ilyen sikerélmény. Szóval, hogy igazából ő látott bennem valamit, ezek szerint nem gondolta talán rosszul.
A szülei mivel foglalkoztak?
Édesapám órákkal foglalkozott, most már a nyugdíjas évei töltés az unokákkal leginkább. Üzletkötő volt egy nagy vállalatnál régen, és aztán volt egy saját kis óraüzlete, hihetetlen teherbírással, magára utaltsággal. Azt hiszem, hogy a munkához való hozzáállást ezt tőle tanultam, és egyébként anyukám is, hogy anyukám vele együtt dolgozott nagyon sok éven keresztül.
Mindig olyan érdekes azt felfejtegetni, hogy ki mit hoz a családból. Ezen kívül, hogy munkabírás, mit hozott még?
Talán a legfontosabb az maga a család, mint érték. Muszáj a nagyszüleimet is megemlítenem, mert nagyon-nagyon fontosak voltak a számomra. Az apai nagyszüleim, velük rengeteg időt töltöttem, és valami olyasmi ivódott belém, hogy a család az egy olyan összetartó és megtartó erő kell, hogy legyen, amit nem tud semmi felülírni. És én is ezt tanítom a gyerekemnek, meg a tesóm is, van egy húgom, segítjük egymást, mindig ott vagyunk egymás életében, és hogy a legfontosabbak vagyunk egymásnak.
Ha így visszanéz a családfára, nem tudom, hogy volt közöttük olyan, aki művészettel foglalkozott?
Ez nagyon érdekes, mert egyszer váratlanul kiderült, hogy az anyai nagymamám táncos nő volt, nagyon fiatalon. Ott is van valami nagy titok 16 éves kora körül, hogy megszökött otthonról és elment valamelyik nagy vidéki színházba, fölvették a tánckarba. Járítok nagyon tehetséges volt, nagyon szép volt, láttam a képeken. És hát aztán közben szólt a háború, és hát utána már másról szóltak a dolgok. Ő nagy drukkerem is volt. Sajnos aztán nem élhette meg már azt, amikor valójában színész lettem.
Milyen érdekes ez a párhuzam. Ön is 16 évesen került a Rock Színházba.
A színház már nagyon érdekelt. Már a gimnáziumi évek alatt volt egy színjátszókör, oda elkezdtem járni, és akkor volt egy hirdetés, hogy a Rock Színháznak indul egy stúdiója, és oda a középiskolásokat is vártak. Ott azon a felvételén énekeltem egyedül életemben először. Egy népdalt énekeltem, és remegett kezem lábam, és aztán felvettek, és akkor tulajdonképp ott indult el ez a zenei vonal. A musicalek közelebb álltak hozzám, aztán később ugye az operett is azért így megjelent, hogy azért az egy nagyon klassz kis műfaj. Hát azért a királynője a zenés műfajoknak az opera, amire nem betemednék soha, de hallgatni imádom.
Mindannak ellenére, hogy hát gondolom jól ment a Rock Színházban is a szereplés, mégsem a színművészetire ment, hanem tanítóképzőbe. Miért?
Mert nem vettek fel a színművészetire. Nagyon fiatal is voltam. Volt valamilyen szabály, hogy a szülői aláírás is kell, ahhoz, hogy az ember oda felvételizem, én még nem voltam 18. És akkor az apukámmal volt egy ilyen megállapodásunk, hogy jó, elmegyek oda, de azért akkor közben valami normális szakmát is válasszak magamnak. Végül akkor így a tanítóképző főiskolán kikötöttem, hogy jó, akkor lesz egy rendes papírom, de én közben a Rock Színház iskolájába jártam, drága Bőröndi Tamás, ő ő volt az osztályfőnököm ott, ő akkor elhívott a Vidám színpadra néhányunkat, belekerültünk egy-két előadásba. Ez így kezdett alakulgatni.
Tovább ment, az Operett Színháznak a színész képzőjébe vették fel. Ez az irány, ez már akkor megtetszett önnek, vagy valami véletlen hozta ezt?
Én az egész pályámhoz vezető utat valamiféle gondviselésnek tulajdonítom, mert hogyha őszinte vagyok, én magamért oly sokat azért nem tettem. Inkább így sodródtam. Elvégeztem a tanítóképző főiskolát, valaki összehozott engem Kovács Brigittával, aki egy csodálatos primadonna volt az Operett Színházban, és aztán pedagógus lett, nagyon sokakat tanított ott énekelni. Elkezdtem a Brigihez járni, és amikor lediplomáztam a tanítóképző főiskolán, akkor a Brigi kérdezte tőlem, hogy na, és akkor most mi lesz? Voltak már ajánlataim, hogy hova menjek tanítani. Mondta, hogy most én komolyan el akarok menni, hogy tényleg feladom ezt. Mondtam, hogy hát én megpróbáltam a fősulit, nem sikerült, van ez így. És mondta, hogy egyet tegyek meg a kedvéért, hogy ott a házban, az épületen belül, hogy az Operett Színházba jártam hozzá egy terembe, hogy ott az épületen belül működik az Operett Színháznak a színészképző stúdiója. És most menjek le így, ahogy vagyok, kopogjak be, mondjam meg, hogy ő küldött, és engem hallgassanak meg. Nikolai Laci bácsi, aki ott az osztályfőnök volt, mondta, hogy jó, üljek le. Végnéztem ott az órát, amikor mentünk kifele, kérdeztem, hogy akkor én mit csináljak, és mondta, hogy hát gyere volna.
De akkor ott énekelt is.
Ott énekelni is kellett, igen. És akkor ott ragadtam velük. Aztán, amikor az osztály végzett, az osztálytársaim sokkal inkább agilisabbak voltak, mint én, tehát ott megint elkallódhattam volna, mert a többiek már keresték a helyüket, hogy hova helyezkedjenek el. Abban az időben egyébként ez egy nagyon jó dolog volt, hogy a nagy kőszínházak hirdettek meghallgatást. Minden színház kihalászta magának a megfelelő utánpótlást. De mire én észbe kaptam, addigra a legtöbb helyen lement ez a casting. 2-3 hely maradt, és az egyik a Székesfehérvár volt, ahol kiderült, nem is évados szerződést ajánlottak, csak egy bizonyos darabot akartak bemutatni, és ahhoz kerestek fiatalokat. Nagyon-nagyon helyes volt mindenki. Olyan jó érzés volt ide bejönni. Tele volt emberrel az épület, rengetegen voltunk, és aztán végül és kaptam egy levelet, hogy annak a bizonyos darabnak az egyik szerepére akkor várnának szeretettel. Hát rettenetesen boldog voltam. Utána jött egy másik levél, hogy bár az a darab nem lesz végül, mert ott valami jogi procedúra volt, de hogy felajánlanának nekem egy státuszt, hogy egy szerződést.
Hány éve ennek már?
28.
Ez a dal milyen csodálatos világ, hát így lefordítva, Stacy Kent fogja játszani. Ez ennek az időszaknak a felfedezése, ugye ez egy feldolgozást.
Ez egyrészt a kisfiamhoz is kötődik, egy ilyen érzelmi dolog. Egy időben sokat hallgattuk. Stacy Kentet azért szeretem nagyon, mert valami olyan finomság van benne, ami egészen egyedülálló. Azon kívül volt egy néhány éve, amikor csodálatos zenészekkel összeálltunk és csináltunk egy formációt, ahol egy kicsit ez a jazzes, meg jazz-tenderes világot hoztuk be, és akkor ez is szerepelt, és hát ez egyik nagy kedvencem. I see trees of green and red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
Fehérváron a Bob Herceg volt az első darab, amelyben szerepelt. Emlékszik-e még arra a pillanatra, amikor először úgy állt ki a színpadra, hogy most már végre igazi színésznő vagyok, nem csak az iskolában?
Erre a pillanatra nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy amikor először meghajoltam, hújogtak. Körülnéztem, hogy történt mögöttem valami, vagy hogy ez nekem szól. Nem akarom ezt túl misztifikálni, de itt Fehérváron valahogy én a nézőktől a null ponttól egy olyan szeretetet kaptam, hogy valami egészen elképesztő.
Tudom, hogy szívesen jár a színházba másokat megnézni, amikor saját maga játszik, és abból készül egy felvétel. Azt is meg szokta nézni?
Nem nagyon szoktam. Akkor is, amikor mondjuk van egy felújító próba, és kapunk egy felvételt, hogy valami rég ment, és nézzük át, akkor is félig csukott szemmel hunyorítva. Ezt nem így kellett volna, de néha muszáj szembesülni. Ugye a filmes munkából, sorozatokban, nem tudom, azokat pont ezért, hogy tudjak tanulni belőle.
Végig néztem, igen. Azt mondta egy interjúban, hogy a színház örök megmérettetés. Hát csak nem tudom, hogy amikor már az ember ilyen sokat van a pályán, akkor nem fárad el nagyon.
Igazából a felelősség az, ami jobban nyomja az embert. Fiatalon szerintem fel se fogtam azt, hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy jövök, feladatokat kapok, a nézők tapsolnak, kedvesek, szeretnek, és aztán az ember, ahogy egyre inkább látja az egészet, rájön arra, hogy ez mennyire nagy felelősség. És pláne azok, akik visszajelzést adnak, hogy kedvelik azt, amit én csinálok, ők megérdemlik azt, hogyha ők mondjuk, nehogy Isten, miattam jönnek ide, akkor ők azt kapják, amit várnak. Innentől kezdve az, hogy én aznap milyen állapotban vagyok, vagy összevesztem valakivel, vagy rossz kedvem van, vagy bármi történt, az most már senkit nem érdekel.
Az is érdekelne, hogy hogyan szokott tanulni?
Leginkább a próbákon. Egy rendelkező próbán, ahol már nagyjából feltérképezzük, hogy mit, miért csinálunk. Talán ebből a szempontból szerencsés vagyok, hogy viszonylag könnyen meg tudom akkor így jegyezni. Azért van olyan is, amikor ugye nagyon sűrű lesz az élet, muszáj leülni. Itt van egy csodálatos súgó kollega, akit cincálunk. Csak egyszer gyere, mondd össze velem, vagy vele, és hát otthon sajnos a családom. Erről a férjem tudna hosszan beszélni, hogy mennyire szeret velem szöveget tanulni. Ugye a férjem is színházi ember, a Víg Színháznak a világítás tervezője. Hála Istennek pontosan tudja, hogy miért kérem ezt, de azért azt nem állítom, hogy mindig őszinte a mosolya, amikor mondjuk reggel 7-kor a kezében nyomom a szövegkönyvet, hogy figyelj, csak ezt a jelenetet légy szíves, és akkor miközben uzsonnát készít, vasalom a gyereknek a ruháját, közben mondjuk a szöveget.
Én azt gondolom, hogy minden embernek szüksége van arra, hogy a munkája után valamiféle visszajelzést kapjon. Van egy mércéje, hogy mi az, ami tényleg elég, amikor van egy bemutató? Egy színésznek én azt gondolom, már a tapsora is rááll a füle. Önnél hol van az a határ, amikor azt mondja, hogy na igen, ez egy jól sikerült darab?
Azt hiszem, hogy elég szigorú vagyok magammal. Nagyon tud feszíteni, hogyha valamit nem érzek jónak. Van, hogy sokszor azt érzem, hogy legszívesebben azt most újra megcsinálnám, hogy azt pucoljuk ki. Mindenkinek kialakul az évek során egy belső iránytű, ami megmutatja azt, hogy na ez egy jól bepróbált valami, hogyha jól fogták a kezünket a rendezők, akkor valószínűleg tudunk egy olyan előadást hozni estéről estére, ami nem tud egy szint alá menni.
Volt olyan 4 zenés darab, aminek a rendezője volt ebben a szerepben, hogy érezte magát?
Ezek többnyire gála műsorok voltak, valahogy egyébként egész fiatalon is megtaláltak ezek a feladatok, és aztán volt ugye egy komplett darab, amit nagyjából írtam, szerkesztettem, egy operett előadás. A város részéről volt egy megkeresés, hogy itt azért van egy kis csapat, akiket ők nagyon szeretnének kellemes nyáresti előadásban látni. Nem volna egy kedvem kitalálni. Hát aztán ez olyan jól sikerült, hogy ennek 15 éve, és még mindig játszuk. Bormámmal szerelem, ez a címe az előadásnak.
Ezzel ment el Amerikába is, így van? Meg volt egy Edith Piaf szerepe, azzal is kiment Amerikába. Hogy került oda, és ott hogy érezte magát ezekben a darabokban?
Sok évvel ezelőtt a férjem is dolgozott kint, működik kint a dél-kaliforniai magyar színház. Ennek a vezetője Antal Tímea, elképesztően tehetséges és agilis hölgy, aki összefogja ott a magyar közösséget, többféle rendezvényt hoz létre minden évben, és ezen belül mindig születik színházi előadás is, és ő nagyon fontosnak tartja azt, hogy a kinti magyarok lássanak profi magyar színészeket. Többször jött Magyarországra, és látta az én előadásaimat, és nagyon megható volt már az is, amikor sok évvel ezelőtt egy Edith Piaf esttel meghívtak, de aztán ami igazán nagy vállalás volt, az az, hogy ezt az előadást, a Bormámor szerelem című előadásunkat szerintem a Timi legalább 4 helyszínen látta, és ő mindig elmondta, hogy ő imádja ezt az előadást, hogy milyen jó lenne, ha ezt kint látnák. Ő azt mondta nekem tavaly, hogy figyelj ide, hozzánk annyian akarnak jönni, és hogy te soha nem hoztad ezt szóba, és hogy nekem ez annyira szimpatikus, hogy én ezt nagyon szeretném elvinni, ezt az előadást. Mondtam neki, hogy nagyon megható, és nagyon jó esik, de fogalmam nincs, hogy ez hogy tud összejönni, mert ugye 7 színész, 2 zenész, asszisztencia, szóval, hogy ez azért egy nagy stáb. Az ő pozitív hozzáállásából merítve elindítottuk a folyamatot, hát a csillagok úgy álltak, hogy valahogy tényleg ilyen zöld utat kapott mindenhonnan.
Kicsit a lelki dolgokra visszatérve, olyan szerepeket is játszott sokat, amelyekben azért nagyon komoly, mély tragédiákat él meg a szereplő. Hogy lehet azt vajon lerakni?
A próba folyamat az nagyon megterhelő, azt hiszem, a családom részére is. Főleg azért, mert ilyenkor van egy pont, ami mikor elérkezik, akkor után na, egyszerűen nem tudok már annyi felé lenni. Főleg figyelemben. Elkezd az ember annyira befelé figyelni. A férjem azt szokta mondani, hogy az a legnehezebb hét, amikor már nem nagyon beszélek. De ez a próba folyamat. A hétköznapokban, tehát amikor előadásokat játszunk, én azt gondolom, hogy ez egy munka, és egy picit lenyugszunk. Rajtam nagyon sokat változtatott egyébként a kisfiam. Addig sokkal inkább gondoltam azt, hogy akkor az ember nem is színész, hogyha nem ilyen nappal ezzel foglalkozik. De mikor nem is tudom hány éves lehetett, mondjuk 3 vagy 4, és akkor hazamentem, és kétségbeesve azt mondta nekem, hogy anya, nincs meg a Darth Vadernek a lába. Ez egy Lego figura volt. És hát láttam, hogy itt most ennél nincs fontosabb a világ mindensége, mint hogy a Darth Vadernek a lábát megkeressük. És nekem ez nagyon sokat segített. Amikor otthon vagyok, akkor az övé vagyok. Még kisebb volt, eddig sokszor csináltam is ezt, hogyha lement egy próba folyamat, utána bizony volt, hogy nem vittem óviba egy kicsit, alig várom ilyenkor, hogy egy picit ez a balansz visszaálljon.
Egy nagyon szép dallal fogjuk folytatni a beszélgetésünket. A Velem gyönyörű vagy, ez a címe?
A következő dalt azt azért választottam, egyrészt, mert egy nagyon-nagyon jó feldolgozás, izgalmas zenei világ. Alapjában ez egy jiddis dal, és aztán abból lett egy ilyen popzenei szám, és 1000 feldolgozása van, de én ezt különösen szeretem. És ez is egy olyan dal, amit én egy formációban énekelni szoktam. Valami olyan életigenlés van ebben a zenében, hogy elképesztő. Of all the boys I've known and I've known some, first met you was lonesome. Came inside of my heart, grew like the world was new to me. You're swell, I'll admit you deserve expressions that fit you. Rack my brain hoping to explain things you do to me. By mere Mr. Shame, please let me explain. By mere Mr. Shame means that you're grand. By mere Mr. Shame, gun on a game. Means you're the fairest in the land. I could say Bella Bella, even say Thunderbar. Each language I've leaked out to show how wonderful you are. I try to explain by mere Mr. Shane. So kiss me so you'll understand. Ugye most már Marci a fia, 16 éves, ugye jól tudom. Most van abban a korban, amikor próbálják már a szárnyaikat. Ezt ugye anyukaként hogyan tudja viselni? Én nagyon nehezen. A férjem rugalmasabb. Én miután nagyon ragaszkodó természet vagyok, szoros a kapcsolatunk. A férjemmel egy fogadalmunk volt ez, hogy a gyerek ne lássa kárát annak, hogy mi színházi emberek vagyunk. Az ember sok helyzetben próbál úgy csinálni, mint egy normális család lenne, közben nem az, csak az időbeosztás miatt sem, de mindig igyekszem. Én, amilyen rettenetes kamasz voltam, egy szót nem szólhatok a Marcira, de azért az engem megvisel nyilván, hogy ahogy a világ mindenséget eddig mi jelentettük a számára, ez most már nem érvényes. És ebből hátra is kell lépni, mert ez a normális. Az eszemmel tudom, hogy mit kell csinálni, csak érzelmileg néha nagyon nehéz.
Beszélt a férjéről, ugye Csontos Balázsról. A színházakban azért nem az a jellemző, hogy nagyon hosszú kapcsolatokban élnek a benne dolgozók. Önök ketten ezt hogy csinálták? Hát most már 20 éve házasok.
Ú, tényleg. Nagyon nagy mázlim van, mert a Balázs egy fantasztikus pasas, és végtelen türelme van hozzám. Sokszor fölemlegettem neki, mikor összeházasodtunk, akkor mondtam neki, hogy amit ígérni tudok neked, hogy nem fogsz mellettem unatkozni. Hogy ez ne legyen egy romboló erő, ehhez az kell, hogy ő így megtartson engem. Tehát ez valószínűleg egy ilyen szerencsés találkozás, hogy az ő esze, megfontoltsága, higgadsága, türelme, az valahogy engem a földön tud tartani abból az impulzív állapotból, amiben én tudnék létezni. Hogyha ő annak idején így nem fogja meg a kezem, akkor az én energiáim azok nem biztos, hogy jó felé mentek volna. Én végtelenül hálás vagyok a Jóistennek, hogy őt hozta nekem.
A családnak van egy legkisebb tagja is. 4 éves, igaz, hogy 4 lábon jár. Ő a süti. Háványész? Kis kutya?
Nem, Majtipú, Májtainak és az Uszkernek a keveréke. A gyerek rettenetesen szeretett volna egy kutyát, és aztán én elkezdtem apukát is erről meggyőzni, hogy higgyel, hogy ez nekünk nagyon jó lesz. És hát, mint ahogy említettem, hogy a higgadság és a megfontoltság az nem én vagyok, hanem a férjem. Ezért ő rögtön mondta, hogy nem, hármunk életét összehangolni, és azért igencsak embert próbáló, és ő nem szeretne még egy dolgot a nyakába venni, hogyha megbocsátunk, mert tudja, hogy rá fog maradni. Nagyon jól látta ezt a helyzetet. Süti kutya rettenetesen intelligens, és ő pontosan felmérte azt a helyzetet, hogy kit kell megpuhítani, és azt kell mondjam, hogy úgy csavarta a Balást az ujja köré, hogy példaértékű. Nagyon nagy a szerelem. A részünkről is, csak mi sokkal inkább a jó részét élvezzük a kisfiammal, leginkább mi játszani szeretünk vele.
Az is eszembe jutott, hogy vajon a család ott van-e a premiéreken. Van, aki azt mondja, hogy inkább ne, majd egy későbbi előadásra jó eljönnek, de a premiérre ne.
A férjemet nagyon szeretem, hogyha itt van. Tudom, hogy maximálisan mellettem áll.
Ő jó kritikus is?
Igen. Fiatalon nehezebben fogadtam el, hogy én azért nem tudom őt úgy lenyűgözni. Tényleg egy harcedzett színházi ember, és nehezebben adja meg magát valaminek, hogy ugye hatása alá kerüljön. Sokáig rosszul esett, hogy amikor én azt éreztem, hogy úristen, hát mennyi munkát tettünk bele, és akkor itt vártam, hogy ő majd lelkesedjen. És mondta, hogy jó, hát jó volt. És aztán az évek alatt ezért nagyon hálás lettem, mert nekem ő egy olyan mérce, teljesen mindegy, hogy mit mond. Mert amikor utána összetalálkozik először a tekintetünk, én pontosan látom rajta, hogy jó, ez is megvolt, egynek eltesszük. Vagy valami most úgy történt. De ez nekem egy nagyon jó visszajelzés.
És Marci fia, mifelé indul el?
Ha őszinte vagyok, a vénát valamilyen módon biztos, hogy örökölte, zongorázni tanul, 5-6 éves kora óta, hetente 3-szor jár zongorára, és még egyszer sem mondta azt, hogy fú, most ide hadd ne menjek, mert nem tudom, fáradt vagyok, vagy inkább menjünk fagyizni. És azt látom, hogy olyan örömét leli ebben, ami egy picit túlmutat annál, hogy ez csak egy olyan hobbi legyen, illetve tavaly nyáron azt mondta, hogy ő most meg akar tanulni gitározni, és apukájának volt otthon gitárja, és megtanult gitározni magától. Azt hiszem, hogy a zenéhez azért neki van köze mindenféleképpen.
Láttam egy olyan videót például, amikor a karantén időszaka volt, hogy megtanult például kenyeret sütni. Úgy hallottam, hogy tanult is a COVID alatt.
Belevágtam egy egyetemi mesterképzésbe, egy mentálhigiénés szakember végzettséget kaptam a Veszprémi Egyetemen. Ezt a néhány évet, ami azért nagyon döcögősen ment a színházi világban itt a COVID időszakban, pontosan kitöltötte, és egyben tartott engem. Nagyon felfrissítette az embert az, hogy egy picit más dologhoz nyúl, végtelen okos, más területeken tapasztalt emberekkel találkoztam.
Barbara Streisand egy nagyon szép dala következik. Most ne essen az eső a felvonulásomon, lehet így mondani.
Ugye ez a Funny Girl című filmből egy dal, visszatérve a pályakezdéshez. A nagymamámmal én nagyon sok mindenbe egy húron pendültem. Például ő rengeteg zenés filmet nézett. Emlékszem arra, hogy a Funny Girl-t együtt néztük, és ugye Barbara Streisand pillanatok alatt nagy kedve szemlet. Egy lányról szól ez a történet, aki színésznő szeretne lenni, de hát egy elég küzdelmes úton megy végig. Egyszer panaszkodik valakinek, hogy én úgy érzem magam, hogy torma vagyok a sok mustár között. Ez annyiszor eszembe jutott ott a kezdéskor, sőt, még néha most is talán, mert én valahogy máshogy gondolkodom dolgokban, és akkor az ember annyira magányos és egyedül tud lenni, még néha most is. Mindig eszembe jut ez a mondás a Streisandnak, és ez a dal is csodálatos, mert hát úgy nem énekel senki, hogy remélem, hogy másoknak is örömet okoz. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell
I didn't fake it, hat, sir. I guess I didn't make it, but whether I'm the rose of sheer perfection, a freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its eye. I gotta fly once, I gotta try once, only can die once.
Nem csak színésznőként látjuk itt, nagyon sok városi rendezvényen is ott van. Ez mit jelent önnek egyébként? Sikerült-e tényleg fehérvárivá válnia?
Én tulajdonképpen az egész felnőtt életemet itt éltem meg eddig. Mindig az volt bennem ösztönösen, hogy amit én kapok, akkor abból próbálok vissza is adni valamit. Hogyha hívnak, vagy hogyha szükség van rám valahol, ott kell lenni. Volt egy szerencsés találkozásunk Keller Jani barátommal, kollégámmal, aki nagy cinkos társam, rengeteg fellépést tudhatunk így magunk mögött. Nagyon szeretik a mi párosunkat. Ilyen zenés előadásokról van szó. Nagyon sok helyre hívnak, hál' Isten, a mai napig. Nekem mindig egy fogadalmam volt, hogyha én valahol tudok segíteni, akkor olyan helyzetbe kerülök, hogy az én szavam egy picit hangosabb tud lenni másokért, akkor biztos, hogy meg kell tegyem.
Elindult már nagyon régen az Atlantis program. Fiatalokkal foglalkozik, mentorálja őket.
Ez egy nagyon klassz kezdeményezés, hogy a színház berkeibe bevezetjük a fiatalokat, azáltal, hogy együtt létrehozunk egy-egy jelenetet. Ugye különböző iskoláknak ki van adva feladatba egy-egy jelenet, és ebből áll össze egy komplett előadás, és minden iskolának, minden csoportnak van egy mentora. És most már sok éve részt veszek ebben én is, és nagyon élvezetes nézni, különösen azt, amikor egy-egy gyereket még az ember megkap 11-12 évesen, és mondjuk egészen az érettségig sikerül együtt dolgozni. Látom a fejlődést, látom azt, hogy egy ilyen ártalmatlan kis gyermeki lelkesedésből oda jut, hogy hú, lehet, hogy ez a pálya is érdekli őt. Szóval sokféle változata van ennek, de akár csak az, hogy valaki tisztán beszél, eljut onnan oda, hogy a szép beszéd egy kicsit fontosabb lesz a számára. Nagyon jó dolog a gyerekekkel foglalkozni.
Nagyon sok jótékonysági rendezvényen is részt vesz. Pár példát hadd mondjak. Volt ilyen, hogy hozz egy meleg takarót. Ez nem is tudom, miről szólt már.
Vannak ugye sajnos, akik az utcán élnek. Karácsony előtt számukra gyűjtöttünk. Van olyan is, amikor iskolatáskákat töltünk meg. Én minden ilyen ügyben nagyon szívesen részt veszek.
Volt például, hogy gyereknapon vállaltak fellépést, vagy volt olyan, hogy jelnyelvi tolmáccsal adtak elő fogyatékossággal élő emberek világnapján egy darabot.
Mindig azt érzem, hogy sokat mondjuk az, jaj, mert a világ ilyen vagy olyan. Az ember mindig akkor érzi magát kiszolgáltatottnak, tehetetlennek, amikor nem cselekszik. Én abban hiszek, hogy ha azt érzem, hogy egy picit hozzátettem valamihez, attól nekem is jobb lesz. Nyilván mindenhol nem tud segíteni az ember mindig. De sok évvel ezelőtt bennem az fogalmazódott meg, hogy az a, talán az egyik legnagyobb felelősségünk, hogy mi lesz a gyerekekkel, hiszen nekik adjuk tovább a stafétát, és ami rettenetesen feszített mindig, azok a legkiszolgáltatottabb gyerekek, akiknek nincs családjuk. Az élet akkor sem könnyű mindig, amikor van megtartó erő mögöttünk, de család nélkül aztán végképp szörnyű lehet. Ezért bennem az fogalmazódott meg, hogy én a gyerekeknek szeretnék elsősorban, tehát ha tudok, van energiám, nekik szeretnék segíteni. A Fejér megyei gyermekvédelmi központtal hosszú évekig volt egy igazgatónő, akivel nagyon jó volt a viszonyunk. Én azt találtam ki, hogy az is nagyon bosszantott, hogy karácsonyi időszakban akkor mindenki ellágyul, és akkor mindenki gyűjt, és adományokat ad, és nem tudom, és aztán ez úgy lecseng. És akkor ezért találtam ki, hogy a gyereknap az pont valahogy az év másik részében van, és akkor legyen nekünk ez a gyereknap a fókusz, és akkor sikerült megszervezni, és hát 7-8 éven keresztül talán mindig ilyenkor csináltunk műsort. Volt olyan év, amikor nagyon sok kollega jött velünk, meséket olvastunk fel a színházba, vagy Robó Tamás kollégám, táncos kollégám, ő koreográfiákat tanított gyerekeknek, szóval mindig más találtam ki, hogy hogy legyen ez a rendezvény, de ami mindig nagyon fontos volt, hogy megszólítottam ilyenkor az embereket, ugye a különböző csatornákon keresztül gyűjtést rendeztünk. Mindig az volt a tapasztalatom, hogy az emberek igazából hihetetlen jó fejek tudnak lenni, és nyitottak tudnak lenni, hogyha valami olyan személyes megszólítás történik, és én ebben látom a magam szerepét, hogy azt éreztem évről évre, hogyha én mondom, akkor lehet, hogy rászánják magukat, és elhozzák azt a biciklit, amit már kinőtt a gyerek, vagy azt a görkorcsolyát, vagy azt a mesekönyvet, és olyan klassz dolgokat gyűjtöttünk, hogy ez az egyik, amire legbüszkébb voltam.
Visszakanyarodok a beszélgetésünk elején mondottakra. Azt mondta, hogy nem is igazából önirányította az életét, hogy így alakult, ahogy alakult. Mi az, ami ön szerint irányítja azt, hogy az ember merre fordul?
Nyilván az embernek van egy hite is alapvetően, az fontos, de valahogy bebizonyosodik mindig az, hogy minden valahogy okkal történik. Ez előrefelé sajnos nem működik. Bár tudnám most ebben a pillanatban, hogy amilyen kérdés mondjuk most foglalkoztat, abból mi lesz, de utólag valahogy mindig összeáll, hogy valószínűleg ezt az utat kellett bejárni valamiért.
A búcsúzenénk egy Cserháti Zsuzsa dal lesz, az a címe, hogy Ugyanaz a fény. Ez most jól passzol is ide.
Igen, azért is választottam ezt a dalt, mert egyrészt itt Magyarországon is azért csodálatos tehetségekkel volt tele, mind a színház, mind a zenei pálya, és a Cserháti Zsuzsa nyilván egy kiemelkedő alakja volt ennek. És ez a dal, ez valahogy annyira összecseng, azt hiszem, minden olyan művésznek az életével, aki valahogy a reflektorfényben van, és ott próbálja a lehető legjobbat mutatni, és aztán annak a magányát, amikor magunk maradunk egy-egy előadás után, olyan szépen összefoglalja ez a szám, hogy azt hiszem, hogy erről prózában nem is tudnék többet mondani.
Ugyanaz a fény, ugyanúgy eltukol, soha sem látni mennyi a dal, és mennyi vagyok én. Ölelnek színek, hangok is képek, játszom, és titok, hogy félek, látszom, és nem vagyok látható.
Vendégem a Magyar Arany Érdemkereszttel is kitüntetett Váradi Eszter Sára, a székesfehérvári Vörös Marti Színház színművésze volt, Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ Benkő Andrea.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Karcagon, FM 97,9. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. 8. rész.
A sivatag rettenetes és kérlelhetetlen. De vissza kell térnie a sivatagba annak, aki azt valaha megismerte.
Kufra, 1932, első rész.
Üvölt a szél a sivatag felett. Még csak nem is gondolhatunk arra, hogy felüssük nagy sátrunkat. Még a kicsi is majdnem elrepül. Jól lehet, úgy állítottuk meg autóinkat, hogy azok a sátorverés alatt a szél ellen valami árnyékot nyújtsanak. Mi alatt a sátorcövekeket oly mélyre verem be, amennyire csak lehetséges, akaratlanul is átpillantuk a repülőgéphez, amely összecsukott szárnyaival, orrát a szélbe fúrva és homokzsákokkal erősen megterhelve táborunk közelében áll. Vajon az éj beálltakor még erősebb lesz-e a vihar, vagy oly hirtelen eláll, amint feltámadt? Mindent megtettünk, hogy a mojt biztosítsuk. Megálljunk, nem. Valamit még tudok tenni. Végre áll a sátor, és az egyik kocsival közvetlen melléje járok azon az oldalon, ahonnét a szél fúj. Átkiabálok a másik kocsi vezetőülésébe.
Hé, Manufli! Abu Fudail!
Hozzatok köteleket! Nem, nem ezt a kis darabot! Allahi, már megint köteletettetek! Hozzátok a másik kocsit! Ki van rakva? Gyerünk a repülőgéphez!
A kocsit egész közel a gép elé vezetem. Úgyhogy az már nincs közvetlenül kitéve a szél rohamainak. És most a repülőgépet a biztonság kedvéért jól hozzákötjük az automobilhoz. Még egy homokzsákot a repülőgép farokcsúsztatójára, darabrongyot a szívócső légtölcsérébe, a légcsavart és a motort letakaró vászonburkolatokat erősebben meghúzni. És most a legjobb akarattal sem tehetünk már többet. Összeszorulva ülünk a kis sátorban, és úgy érzem, hogy társaimnak mindnyájuknak az a gondolatuk, amelyet egyikünk sem akar kimondani. Igazán ez lenne az expedíció vége. Minden este megbeszéltük a másnapi programot, és a hangulat mindig tele volt bizalommal. Még eddig minden új nap felvirrattán tovább vonultunk, mélyen be az ismeretlenbe. Emberláttól még nem taposott sivatagba, ahol talán a holnapi nap hozza a nagy felfedezést, a megoldását annak a titoknak, amely miatt idejöttünk. Ma elértük végső állomásunkat. Egészen idáig, a térkép fehér foltjának eddig a pontjáig terveztem az expedíció előre haladását. Napok óta követjük a Gilf el-Kebir vadul szaggatott sziklaplatójának meredélyét. Ennek kiterjedéséről eddig senkinek fogalma sem volt. Amikor elindultunk, a legújabban készült térképen a Gilf nagy táblahegységnek volt feltüntetve, ismeretlenségbe vesző nyugati oldallal. Ennek a nyugati oldalnak felkutatására indult expedíción, és most itt állunk felfedező utunk előirányzott végpontjánál. Mégis ugyanez a nyugati oldal még mindig változatlan magassággal és beláthatatlan hosszúságban húzódik tovább északnak. Isten tudja hová. Visszaforduljunk most, amikor vállalkozásunk legjelentősebb térképészeti kihasználása előtt állunk. Tábort bontjunk holnap, és elhelyezett depóink biztos vonalát követve megkezdjük a visszavonulást. Most, amikor a repülőgépből láttam, hogy a Gilf sziklafala a távol északon már részekre töredezik, ahol az áthatolhatatlan párkánynak mindinkább különváló előhegységei tünedeznek fel, ami kétségtelen jele, hogy a hegység jellege megváltozik. És a mai nap útja abban a fantasztikus őskori vádiban, amelyet valamikor hegyi patak válhatott ki a sziklafalból. Azok a mély vízmosások, amelyek a legrégibb idők esőzéseinek csalhatatlan jelei. A hét elszáradt szelinbokor a vádi torkolatában, és végül ennek az ősi szakadéknak végén a barlang. Történelem előtti sziklaképeivel. Itt, ezen a környéken kellett ezerszer átgondolt elméletem szerint annak az esőoázisnak lennie, amelyet keresek. És most az oázis jelenlétének összes előfeltételei egymás után valóra válnak. Helyi esők nyomai a sziklafenség magassága által lehetővé téve. A történelem előtti település a sziklafal lassú szétmorzsolódása. De mindennek ellenére felderítő repüléseim alatt a szörnyű sziklafenség mindig csak ugyanazt a képet, ugyanazt a vigasztalan táblasíkságú felületet mutatja, és egyetlen vegetációs völgyet sem. A következő kérdéssel fordulok társaimhoz. Ne kutassunk még egy szakasz tovább észak felé. Hogy állunk víz dolgában? Erre megindul a vita. Magától értetődően mindegyikünk tovább szeretne menni. Éppen most, amikor... De víz nélkül. Valami lehetőséget kell találnom a vízkészlet kiegészítésére. Tábori ágyokon ülve előre hajoltam, nehogy a rángatózó csapkodó sátorlap eltaláljon, mindegyikünk tűzbe jön a kérdés felett. Legközelebb, az Uveinat hegy déli lejtőjén, az Ain Dua sziklaforrásnál lehet vizet találni. Ezt az utat már megtettük. Nem nehéz, de a távolság mindössze csak 360 kilométer. Azzal az érzéssel hajolok a kiterített kis térkép fölé, hogy azokon a számokon, amelyeket én már régóta kívülről tudok, nincs mit átszámolni. Ekkor pillantásom a térképnek arra a vidékére esik, amely számunkra mindez idáig nem jött tekintetbe. És a következő pillanatban egy szó szaladt ki a számon. Kufra! Hirtelen mély hallgatás szakadt a sátorra, és úgy tűnt fel, mintha odakint a szélsüvítése erősbödött volna.
Ez teljesen kizárt. Kufrát keletről nem lehet megközelíteni.
Miért? Kérdezem ismét a mérnököt, és azon fáradozom, hogy hangom színezete egykedvű maradjon.
A nagy homoktenger miatt, amely egészen a Kufra depresszióig nyúlik.
Ez földrajzi feltevés, amelynek mi vagyunk első megcáfolói.
A térképre mutatok, és mindkét barátom feszült figyelemmel követi Ceruzám hegyét.
Ön azt akarja mondani, hogy eddig azt tételeztük fel, hogy a nagy homoktenger dűnéi a még ki nem kutatott terület egész szélességét borítják. Nos, mi most mégis már a 25. hosszúsági foknál vagyunk, és a Gylf még mindig északnyugatnak húzódik. Itt már régóta a homoktenger nyugati szélén vagyunk. Innét Kufráig a távolságot körülbelül 200 kilométerre becsülöm, és onnét elég vizet tudnánk hozni.
Érv következik érvre.
Ha látszólag igaza is van önnek, mégis ki tudja, hogy nyugat felé nem áthatolhatatlan dűnék húzódnak-e tovább. És azután Kufra olasz terület. Alig egy éve szállták meg. Még ma is hadszintérnek számít, és nekünk nincs engedélyünk arra, hogy átlépjük a határt.
Látom, hogy a többiekben ez a különös érv mindenféle gondolatot vált ki. És már is meg vagyok arról győződve, hogy társaim, mint brit alattvalók, semmi esetre sem akarnak határkonfliktust előidézni. Bennem azonban ez a felfogás sehogy sem akart meggyökerezni.
Már mi történhetik akkor, ha helyzetünket elmagyarázom, és tudományos munkánk nevében vizet kérek?
Elfoghatják önt, és a kocsikat elkobozhatják. Van önnél egyáltalán útlevél, vagy igazolvány az automobilok részére?
Most kezd az ügy humoros szint ölteni. Útlevelemet Kairóban hagytam, és eszembe jut, hogy a legcsekélyebb irat sincs nálam, amivel igazolhatnám magamat. Még a pilóta igazolványom sem. De hát ki gondol az ismeretlen Szahara szívében autóigazolványra és vámvizsgálatra? Elmagyarázom tervemet. Holnap korán reggel a túragéppel és az egyik boxkocsival a három sofőr kíséretében felkerekedem. Ha leküzdhetetlen terepnehézségekre bukkanok, egyszerűen visszafordulok. Ha holnap után estig nem jövök vissza, akkor valószínű, hogy valahol Kufra közelében elakadtam és gyalog kísérlem meg az oázis elérését. Az itt maradt harmadik kocsival további kutatóút természetesen kizárt dolog. Társaim tehát ebben az esetben minden körülmények között forduljanak vissza Kárgába, a depók vonalán. Robert és az őrnagy repülőgépen, a mérnök és Hassan Szakács a kocsival. Felteszem a kérdést szavazásra, és csak a mérnök szavazott ellene. 3-1 ellen. Tehát megcsináljuk! Egyetlen térképünk, amely a Kufra depressziót félig meddig helyesen feltünteti, egészen kismértékű. 1 a 4 millióhoz. Kilátástalannak tűnik, hogy ezzel tájékozódjam 200 kilométeren keresztül ismeretlen terepen. Azonban nincs egyéb lehetőség. Az éj beálltakor alább hagyott a szélvihar. A mérnök felállította a teodolitot, hogy álláspontunkat meghatározza. Én meg megbeszélést tartottam a sofőrökkel. Minden további nélkül készeknek nyilatkoztak arra, hogy az utat velem megkíséreljék. Abu Fudail még jóformán magánkívül volt az örömtől, hogy feleségének hazáját megismerheti. Tavaly vett el feleségül egy lányt a kufrai menekülők közül, akinek a sivatagból való megmentésén maga is részt vett. Rövidesen mindkét kocsi készen állott 600 km útra elégséges benzinnel és az összes üres kannákkal megterhelve. A víz elosztásakor ilyetten látom, hogy az arabok rosszul gazdálkodtak készletükkel, és többet jelentettek nekem, mint amennyiük volt. Társaim részére a megállapított 36 litert hagyom hátra, és a maradékot, 8 litert, rakom fel kocsimra anélkül, hogy arról említést tennék. Ne is tudjanak barátaim arról, hogy hirtelen mi fontossá vált ez az utam Kufrába. 4:30 van hajnalban. Nagyon hűvös a levegő. A tegnap esti északi szél jeges lehelletet hozott magával. Ki hinné, hogy április 27-én éjszaka a Szaharában a hőmérséklet annyira lesüllyedhet, hogy alig néhány fokot mutat nulla fölött. Még tegnap este mindent előkészítettem, és óvatosan kászálódom ki tábori ágyamból, hogy barátaimat fel ne keltsem. Embereim már talpon vannak, és a konyhasátor előtt barátságos tüzet raktak. Megiszom egy csésze forró teát, jól begombolom a köpenyemet, és fejemre húzom a repülősapkát. Készen vagytok?
Bismillah, Allah nevében!
A motorok nem akarnak mindjárt begyújtani, és az indító zöreje felébreszti az őrnagyot.
Good luck, old man!
Köszönöm! És ha alább hagy a szél, észak felé csináljatok még egy felderítő repülést. A viszontlátásra!
Álláspontunk 23 fok 32 perc szélesség és 25 fok 8 perc hosszúság. A Kufra depresszió közepére eső kurzus irányvonala tehát 295 fok. A tábortól kisé távolabb megállok, és azon töprengek, hogy miképpen fogok navigálni ezen a csöpnyi térképen. Alacsony sziklakupak zűrzavara terülen nyugat és északnyugat felé. Északon sziklapárkány, bizonyára hatalmas Gilfgebirnek nyúlványa. A merőleges fal ezen a kristálytiszta hajnalon gigantikus háttérként zárja le a láthatár keleti részén ezt a vad, szaggatott vidéket. Távcsővel keresek északnyugati irányban valami átjárót. Mégis mialatt félkörbe fordulva végre felfedezek egy helyet, amelyen az áthatolást megkísérelhetnénk, iránytűm már 225 fokot mutat. Tehát délnyugatot. Jól kezdődik, ha már táborhelyünktől elindulásomkor eredeti útirányomra derékszögben kell megkezdenem utamat. A kocsik könnyűek, csak személyes podgyászunk, az üres víztartók és kannák vannak rajtuk. 4 kilométer út után végre irányt változtathatok, mert jobbról a sziklacsúcsok között újabb nyílás tárul fel. Ekkor veszem észre, hogy nagyon csalók a talajon mozgunk. Megállás rajta könnyen elakadást jelenthet. Nagy ívben körbevezetem az autót, miközben a kilométer számot megjegyzem magamnak, hogy ezt a kerülőt számításaimból majd levonhassam, és a kocsit óvatosan kifutni engedem. Megtoljuk a boxkocsit, még ismét lendületbe nem jön, és egészen lassan ismét nekiindulok, hogy a megkeményedett homokfelületet kocsimmal át ne törjem. Lassanként a talaj még rosszabbá válik, mint a tábor környékén volt. Jobbról tőlem még mindig az az alacsony sziklafal húzódik, amely arra kényszerít, hogy igazi útirányomból kitérjek. Mindig jobban kell vigyáznom, új irányvonalakat lemérnem, az adatokat feljegyeznem, és fáradtsággal kerestem átjárót a sziklatörmelék között. Kerülő utat kell keresnünk. Egy sziklakúp mellett megállok, és felmászom rá, hogy elláthassak. Embereim élükre állított sziklalapokkal útjelzőket csinálnak.
Hé, mit műveltek?
Alamokat kell felállítanunk, különben ezen a köves talajon, amelyen semmi nyom nem marad meg, soha többé vissza nem találunk.
Igazuk van. Eddig csak az előttünk lévő dombvonulatok sziluettjeit vázoltam le, és elfelejtettem a fordulópontoknál, hogy visszamérjek abba az irányba is, ahonnét jöttünk. Szerencsére még nem hosszú ideig járunk ezen a köves talajon, és a sziklakúp csúcsáról még látom azt a hegynyerget, amelyről a legutolsó kurzus meghatároztam. Mostantól kezdve azonban mindkét irányban kell vázlatot készítenem, készen arra az eshetőségre, hogy visszatérésünk alkalmából a nyomokat már nem találjuk meg. Kilátó helyemről mégis azt veszem észre, hogy a sziklakúpok észak felé alacsonyodnak, és hogy ebbe az irányba hosszabb szélvájt a barázdák húzódnak. Most végre éles szögben javíthatom kurzusomat. Lassan és döcögve megyünk tovább. Közben meleg lett. Jól lehet, elég erős északi szél támadt. Utolsó fordulópontom egy 3 csúcsban végződő alacsony sziklakúp. Az az érzésem, hogy emögött a dombvonulat mögött a terep változik, mert a jobbra tőlünk húzódó sziklafal ebben a 3-as csúcsban végződik. Nincs más mód. A 2 alacsonyabb közötti nyeregre kell felszaladnunk. Ugrálva és lögdösve búg a 2 Ford kocsi. A törmeléken felfelé. De a nyeregbe érkezve már-már örömmel látom, hogy nem csalódtam. A terep tényleg egészen más. A hegyek eltűntek, és előttünk... Mi az? Sík-Zerír? Nem. Futó homok dűnék. A legrosszabb, ami csak bekövetkezhetett volna. Mégis igaza lenne a mérnöknek. Felmászom a sziklacsúcsra, és a távcsővel végigkutatom a láthatárt. Utamon keresztül észak-kelettől délnyugati irányban beláthatatlan hosszúságban csillámlik a dűnesor vörös hullámvonala. De mégis, várjunk, a dűne láncolat mögött ismét alacsonyabb sziklafokokat látok, és onnét a nyugati horizontig távoli sárga síkságot 1-es sziklakúpokkal.
A dűne lánc körülbelül 8-10 kilométer széles lehet. Ez térítsen vissza bennünket. Manuflia visszafordulás mellett van. Hassan Eid úgy vélekedik, hogy próbáljuk meg. Abu Fudeil viszont gyalog előre megy, és messze kisétál a vörös futóhomokra. Most ideinteget, és látom a távcsövemen, amint hevesen rátapos a homokra. Ami annyit jelent, hogy a homok felső felülete kemény. Bemérem a sziklafokok látható vonalát, és rajtuk túl egy távoli dombot. Aztán nagy lendülettel elindulok lefelé. Teljes gázzal száguldunk a dűnék oldalára fel. Csak most ne kelljen fékezni. Csak most ne érjen gumidefekt. Minden belevész a narancspiros csillogásba. Lehetetlen látni, hogy felfelé vagy lefelé haladunk-e. Néha megkönnyebbülten zúg fel a motor, és az iram hirtelen növekszik. Majd ismét fáradt lesz a kocsi, és villámgyorsan második áttételre kell kapcsolnom. Hirtelen ferdén állunk anélkül, hogy láthatnunk, hogy egy meredek hullámvonal oldalán zúgunk végig, és meredek évben kell a láthatatlan lejtő felé kormányoznom, hogy fel ne dűljünk. Kocsimon a beépített iránytű oldalt, a szélvédő lemez mellett van felszerelve. Most egyáltalán nincs módomban oda nézni, hogy meg ne akadjunk és fel ne dűjjünk, mert most egyedül ez a fontos. Oly mozdulatlanul állunk, mintha egy lyukba estünk volna bele. Mögöttünk hangzik a másik gép búgása, és ösztönösen én is kiugrom, hogy az el ne gázoljon. Most alig 30 lépésre felettünk, előbukkan a boxkocsi hűtője a látszólag tükörsima vörös síkságból. Manufli, aki pontosan nyomaimat követte, éppen csak arra képes, hogy a kocsiját oldalt rántsa. A következő pillanatban az ő kocsija is belevágódik a folyékony futóhomok foltba mellette. Mindkét kocsi a felhágó deszkákig süllyedt, de mégis egyiknek sem történt baja. Ezek a vízszerű futóhomokkal telt medencék valójában a legalattomosabb akadályok. Formájuk legtöbbször ovális. Körülbelül 10-20 méter széles teknők, és egészen finom szemcséjű porszerű homokkal vannak teli. Szín után nem lehet őket megkülönböztetni a tömör dűne homoktól, csak ha rájuk lépünk, süllyedünk be térdig, és a szélüket kezünkkel a durvább szemcséjű homokrétek felé végig tapogatjuk, érezhetjük, mintha liszttel teli csészefalát érintenők. Mi alatt az emberek a 12 méter hosszú kötéllétrákat lecsatolják, mindegyik kocsin két darab van belőlük, felmegyek a dűne hátára, hogy a továbbhaladás útját felderítsem. A futóhomok medence alig 20 lépés széles, utána ismét tömör a homok, azonban nagyon kétséges, hogy a kocsik lendületbe tudnak-e jönni. Balra kell majd fordulnunk, hogy először völgynek lemehessünk. Most tudom csak áttekinteni a dűnék hullámvonulatát, amikor a két kocsi nyomát láthatom. Előttem a csalóka árnyék nélküli megvilágításban minden teljesen síknak tűnik fel. Mégis még két bálna hátat kell megmásznom, amíg végre közvetlenül az alacsony sziklafokok lábánál megpillanthatom a dűne hullámok szélét. Allah Kerim! Épp velem szemben természetes feljáró van. Lendülettel feljuthatunk rajta a szilárd homoksíkságra. Egészen odáig megyek. És miután meggyőződtem arról, hogy ameddig szemem csak ellát, ez az egyetlen hely, amelyen feljárhatunk, megtöltöm zsebeimet kis fekete kövekkel. És a kocsihoz visszatérve minden 10 lépésre egyet-egyet lejtek. Ezek nem csak az irányt fogják jelölni, hanem láthatóvá teszik az álnok hullámvonulatot is. A kötél hágcsókat a kocsik elé fektetjük, mégpedig úgy, hogy egészen a hátsó kerekek alá érjenek. Az első kerekeket a létrákkal egyszerűen kis ívvel megkerüljük, mint hogy azok a meginduláskor úgy is felkapaszkodnak a létra bambuszfokaira, mi alatt a hátsó kerekek a kötél létrákat maguk alá húzzák. Természetes, hogy eközben még teljes erővel tolni is kell a kocsit. Egészen lassan és simán engedem vissza a kapcsolópedált. A kerekek egy pillanatig üresen forognak. Most nekifeszülnek az arabok, és a kocsi megindul. Most gázt! Gyorsan a második áttétel, mielőtt a létra végére érnénk. És ismét megakadva ülök. Az utolsó eszközhöz folyamodok. A fele levegőt ki kell ereszteni a pneumatikokból. Sziszegve fütyül ki a levegő a szelepeken, miközben izzadó embereim a kötél létrákat ismét lefektetik.
ez alkalommal sikerül. És a lendületbe jött kocsi fekete jelzőkövei mentén átbúg az utolsó dűne hullámon, és győztesen zúg fel a homok feljárón a szilárd köves talajra. Hány és hány európai autós járhatatlannak mondaná ezt a szilárd talajt. Számunkra azonban a dűnék homokja után olyan, mintha betonút lenne.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. A 8. részt hallották. Író Jaskó Bálint. Közreműködött Hevesi László, Hunyad Kürti István, Bede Fazekas Szabolcs. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTV-a 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@mtva.hu elektronikus posta címen.
Múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban. Hírek